Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok. Az aréna vendége Zoher Gábor toxikológus, a beszélgetést felvételről hallják, a műsort csütörtökön délelőtt rögzítettük. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, doktor úr.
Én köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves hallgatókat, de azt is elmondta Zsolt, hogy miért délelőtt rögzítettük?
Két okból. Egyrészt köszönjük, hogy itt van, mert hogy egy nagyon kemény 24 órás műszak után van, másrészt pedig, amikor felvesszük a műsort, aznap este meccs.
Így van, 6 órakor, és ugye 6 órakor menne le az aréna, és hát hogy amíg a fiúk fociznak, én meg itt ülök és önnel beszélgetek, hát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy ennek annyi esélye lett volna, mint utolsó fagyinak a gyerekzsúron.
Másfajta szenvedélyekről fogunk beszélni, talán károsabbakról, először a kábítószerfogyasztásról. Tudjuk, hogy mennyi kábítószerfogyasztó van ma Magyarországon?
Évente körülbelül 40 millió droghasználat történik, ami annyit jelent, hogy akkor itt, ha körülnézünk a szerkesztőségbe, engem is beleértve, mindenkire 4 körülbelül jut. De tessenek megnyugodni, mert ez is viszonylag sokan vannak, akik leveszik a vállukról ezt a terhet, és ugye eljöttünk is fogyasztanak, úgyhogy nekünk ne kelljen ezt az évi 4-es kvótát körülbelül meghozni. Persze ezek ilyen körülbelül adatok, szóval azt nem tudjuk megmondani, hogy akkor 38 millió belül, stb. Van körülbelül 20 ezer kábítószer függőnk, és ez tök érdekes dolog, mert attól, hogy valaki elmegy hétvégén a buliba, és esetleg ott benyom 3 ekit, akár mondjuk picit túladagolja magát, vagy nagyon túladagolja magát, kórházba kerül, attól ő még nem kábítószer függő. Ugye a függőség alatt jelen esetben azt értjük, hogy amikor ez a kemikália úgy beépült az életünkbe, hogy amennyiben nem használjuk, elvonási tüneteink lesznek, úgyhogy pont emiatt napi rendszeressége, vagy akár napjánta többször is hozzányúlunk ehhez a szerhez, hogy ezt most felszippantjuk, magunkba szúrjuk, lenyeljük, szétkenjük az ínyünkön. Ez most azt gondolom, hogy ebből a szempontból tökre mindegy, de az életünk részét képezi napi rendszerességgel az a függő. És ugye, amikor ezt múltkor elmondtam egy másik beszélgetés kapcsán, akkor a kommentek volt, hogy dehogy 20 ezer, sokkal több, nem. A függők száma. Az, hogy valaki mondjuk szerdán is elmegy buliba, és ott mondjuk elszív két spanglit, benyom egy ekit, fölszív egy csík kokaint akár otthon, csak úgy, és utána, mit tudom én, egy hét 10 napig nem használ, az nem számít gyakorlatilag kábítószer függőnek. Úgyhogy azért ez a 20 ezer kábítószer függő, jogos lehet a kérdés, hogy sok vagy kevés. Szóval azt mondom, hogy azért egy 20 ezer lakosú magyarországi város azért már nem a kicsinek számít, de hogyha mondjuk így a függőségek sorrendjét próbáljuk meg fölállítani, akkor ezért nagyon-nagyon átókullog. Szóval azért internetfüggőség, milliós nagyságrend, alkohol, majd millió, hashajtó, 350 ezer, altatónyugtatószer, 250 000, orrcseppfüggő legalább 25 ezer, és akkor még mindig nem beszéltünk ugye magáról a kábítószerről, ami annyit jelent, hogy azért vannak olyan függőségek, amelyek sokkal nagyobb szociális, egzisztenciális, vagy akár egészségügyi problémát okoznak, mint maga a kábítószer. Viszont azzal messze menőkig egyet tudok érteni, ami most legutóbb ugye itt a kormány az zászlajára tűzött, ugye Horváth képviselő urat kinevezték Pallosnak, hiszen ez a kereskedőkről szól alapvetően, és nem arról, hogy az a gyerek elszívott egy spanglit, és akkor megállítja a rendőr, megpisiltetik, pozitív lesz. Most ettől a világ nem fog valójában megváltozni, de azzal, hogy mondjuk egy kábítószer kereskedőt, aki mondjuk behoz Magyarországra 10 000 tabletta és lebukik, akár életfogytiglani börtönbüntetésre is lehessen ítélni, ezzel azt tudom mondani, hogy tökéletesen egyetértek. De ugye az éremnek két oldala van. Az egyik az, hogyha én el akarok Zsolt önnek adni kábítószert, és ön ezt tőlem megveszi, sőt, azt mondja itt bent a többieknek, hogy tőlem lehet venni, akkor ez egy működő biznisz, én hetente idejövök, szépen itt lebonyolítjuk az üzletet, én mindig hozom, megbízható csávó vagyok, oké. De ha önök egy idő után azt mondják, hogy figyelj, öreg, a változtatni akarunk, nem kérünk. Zsolt, odaadom 30%-kal olcsóbban. Féláron odaadom. És ön azt mondja, jó van, hogy 20 ezer, én nem egy biztonsági őröket kidobatnak, akkor mi történt? Gyakorlatilag megrekedt a piac, mert nem tudom eladni magát a terméket, és alapvetően ugye, ami most a kormány propagandában erőtesen benne van, ez gyakorlatilag a kínálatcsökkentési drogpolitika. Ezzel egyetlen egy baj van, hogy ez limitált. Ugye annak idején Ronald Reagan azt mondta, hogy a drogháború elveszett, és ugye tele van az internet, ugye csomó-csomó olyan filmmel, sorozattal, ugye, hogy akkor ilyen kartel, olyan kartel, amolyan kartel a végére legyőzik, aztán jön egy következő kartel, még egy kartel, és ez egy klasszikus ilyen never ending story, mert kiirtanak egy kartelt, akkor világos, hogy egy másik kartel becsúszik a helyére, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És ha mondjuk megnézzük, hogy a Magyarországra bekerülő kábítószernek, és akkor kerekítsünk fölfelé, mondjuk 10%-át lefoglalják, azért 90 bejut. Oké, most jön a Pallos, és azt mondjuk, hogy ezt egy év alatt megduplázzuk, vagy legyen 25%. De hát még mindig 75 bejön, és ugye a 25%-os lefoglalás nem fog olyan áremelkedést okozni a piacon, hiszen hiány valamilyen hiány fölüti a fejét, ami alapján valaki azt mondja, hogy figyelj öreg, én mit tudom, én 3 rugót ki tudtam adni egy ekiért, de mondjuk 5-öt már nem tudok kiadni érte. Nagyjából a felét le kéne foglalni a bejövő kábítószernek. És ez nagyon szépen hangzik, csak egyetlen egy baj van, és ugye a DEA, ugye az amerikai kábítószer ügynökség, azok azért kicsit régebb óta üzik ezt a sportot. Ők azt mondják, hogy a 25% a maximum. És ha megnézzük, hogy a Egyesült Államok mexikói határ, ugye égigérő fallal, kutyás őrökkel, helikopterrel, infratávcső mindennel, és mégiscsak ott jön be mondjuk az Egyesült Államokban például az általuk használt marihuánának kb. 70%-a. Pedig ott aztán nagyon odafigyelnek, de a fickók akkor alagutatásnak megtanulnak repülni, fölveszik Harry Potter láthatatlanát tevő köpenyét, szóval mindent megpróbálnak azzal, hogy be tudják jutatni, mert van valójában felvevő piac. Igen ám, de hogyha önök ugye nem akarják tőlem megvenni a cuccot, akkor azt úgy hívják, hogy keresletcsökkentési drogpolitika. És jelenleg a kormány a kínálat csökkentésére helyezi a hangsúlyt, a keresletcsökkentés pedig tényleg arról szól, hogy esetleg önök itt leülnek a szerkesztő, és azt mondják, hogy nézd meg, hova jutottunk tényleg, hát naponta elszívunk egy spanglit, szurunk magunknak, hát borzasztó, úgy nézünk ki, mint az öregasszonyok, öreg emberek. Hagyjuk ezt a francba, abba, kérjünk segítséget, nem jó, tönkrement az életem, ott jött a családom, utcára kerültem, blablabla, bla, bla. És akkor ezt úgy hívják, hogy prevenció esetleg, vagy rehabilitáció, segítségnyújtás mondjuk a szerhasználóknak. Most erre nálunk jelenleg körülbelül 150 millió forint van évente. Annó, az első Fidesz kormány idejében, amikor ugye Topolánszky Ákos helyettes államtitkárként ugye az ifjúsági és sportminisztériumban felelős volt a kábítószerügyért, akkor erre 2 milliárd forint volt. Nem tegnap előtt, hát jó pár évvel ezelőtt, az akkori 2 milliárd forint, meg a mai 150 millió forint, azt ugye, hát ha összehasonlítjuk vásárló előértékében, hát óriási nagy különbség van. Szóval én úgy látom, hogy kicsit egyfelé húz most jelenleg ugye a kormánypolitika, ami tényleg fontos, mert fogják el, vegyék börtönbe, üljön 10 évet, 15-öt, 20-at, de a másik oldal a prevenció, hogy megtanítani a fiataloknak azt, hogy ha a buliba bekínálja valaki nekik, akkor küldje el a jó büdös, és mondja azt, hogy öreg, kösz, nem.
Ehhez viszont a prevenció sikeréhez ismernünk kell ezt a sokak számára rejtélyes titkos világot, ami a drogfogyasztóké. Például azt, hogy van különbség nagyvárosi és vidéki drogfogyasztás között, vagy a szegény és a tehetős között van a határvonal a különbség, hogy ki, mit, milyen gyakran, miért fogyaszt, tehát hogyan lehetne ráhatni, hogy ezt ne kezdje el, vagy hagyja abba?
Természetesen igen, hiszen azok az adatok, amelyek rendelkezésünkre állnak, azok nagyjából azt mutatják, ha például megnézzük az iskolázottság és a szerhasználat közötti kapcsolatot, ugye a legmagasabb a Magyarországon az alacsony iskolázottságúak, nagyjából a 8 általános vagy annál kisebb végzettségek, itt körülbelül olyan 25-27%-os. Utána van egy csökkenés, ugye, ahogy középiskola, főiskola, és nagyon érdekes, hogy a magasan kvalifikált, az egyetemet végzett populációban megint megemelkedik, nem annyira, mint ugye a nagyon alacsonyan végzetteknél, de ott fölmegy, és akkor az ember ezen egy kicsit elgondolkodik, hogy mi lehet valójában ennek az oka, hiszen azért ők a fehér gallérosak, azért diplomájuk van, tanultak, stb. Miért? És akkor belecsöppenünk rögtön ugye akár egy olyan multinacionális világba, akár egy olyan társadalmi helyzetbe, amiben azt mondom, hogy ott van az a multicégnek az a középvezetője, akinek kvázi ugye az elöljárói felé ugye azt kell produkálnia, hogy amikor elkészül ugye a grafikomból a görbe, akkor az a görbe így fölfelé álljon. Mert akkor azt fogják mondani, hogy oké, most működik a rendszer, ha ilyen, viszintes, akkor az már nem jó. Ha meg így lefelé megy, akkor irgum-burgum, és bizony-bizony, ő amikor elkezd mondjuk reggel 8:30-kor dolgozni, zárójel 7-kor már benn van, akkor este ő, ez a 9-to-5, ugye 5-kor nem fogja elhajítani a klaviatúrát, és nem fog szépen hazamenni, hanem olyan este 7-kor is, meg hazaviszi, meg éjjel, és pénteken azt mondja, hogy elég, tele vagyok, mert gyakorlatilag napi 14-16 órát dolgozik, sokat keres, ez tagadhatatlan, meg jó munkaerő, és akkor van neki gyakorlatilag 2-2,5 napja arra, hogy kiszellőztesse a fejét, és akkor mondjuk becsapódik a buli negyedbe Budapesten, és akkor piál, szexel, szív, és akkor kikapcsolja magát, és lehet, hogy egy nap elkölt mondjuk 100 000 forintot, vagy 150 000 forintot, és utána ezt mondjuk csinálja nagyjából vasárnap reggelig, és utána vasárnap reggel ott ül a rudasba, a gőzbe méregtelenít, hiszen hétfőn hol kell lenni reggel?
A munkahelyen.
A munkahelyen, kis kosztümbe, öltönybe, nyakkendőbe, ők ugye nem drogfüggők. És persze most félre ne értsen, szóval nem szabad általánosítani, hogy ezt mindenki ezt csinál, hiszen hány olyan van, aki fölül a biciklire kétszer körbe bringázza a Balatont, sütfőz, elmegy a szülőkhöz, ez az amaz, de azért mégiscsak itt a magasan kvalifikáltaknál ez egy kicsit megemelkedik. Ez, illetve nem is kicsit, nagyjából olyan 40%-kal, ugye mondjuk egy érettségivel bíró populációhoz képest. És persze ott is van jelentős különbség, hiszen azért, amikor azt mondom, hogy kábítószer, pszichoaktív szerek, akkor gyakorlatilag képzeljünk el egy étlapot. És az étlapról idézőben lehet választani. Igen, de az étlapnak van egy jobb oldala is. A jobb oldalon van az, hogy mennyi, bal oldalon meg a mi. És a mennyi, az gyakorlatilag ma Magyarországon a 300 forintos szintetikus marihuánás cigarettától nagyjából a 40 ezer forint per gramja kokainig terjed. És azért mondjuk, aki itt tarhál az utcán, a piros lámpánál, az nem a 40 ezer forintos kokainra fog spórolni, hanem arra, hogy azt a pénzt, amit az ember kiad, már pedig a kardánboxban már nincs 5 forintos. Mert ha 5 forintos lenne, akkor kéne ott tartani mondjuk 4 kilót ahhoz, hogy a parkolóautomatát meg tudjuk etetni, hanem 100-as, 200-as, egy 200-ast odaadunk, a következő is kap egy 200-as, és már is tud magának venni egy biofűves cigarettát.
Tényleg tudjuk, hogy mi van azon az étlapon, hogy ami rajta van, abban mi van?
Hát azért ez persze ez nem olyan, mint amikor bemegyünk az étterembe, és akkor gyakorlatilag a pincér elmondja, hogy ezt hogyan készítjük, meg milyen allergén van benne, és így tovább. Az a baj, hogy nagyon gyakran ezen az étlapon, ezen fantázianevek vannak. Oda van például írva, hogy kristály. Na most a kristály az egy szleng elnevezés, ami mögött akár 50-60 kemikália is valójában meghúzódhat, amik nem azt mondom, hogy nagyon-nagyon különböző hatásúak, ezek körülbelül egy kémiai csoport köré vannak ezek a szerek fölépítve, de itt is azért akár nagyon jelentős különbség lehet. Vagy például, amit az előbb mondtam, ez a biofű nevű, vagy varázsdohány, a szintetikus marihuána származékok, amelyekbe a dobozba legalább 200 féle kemikália is belefér, és itt viszont akár nagyon nagy különbségek is lehetnek, hiszen van ezek között olyan, amelyiknek a hatáserőssége alig ér el egy normál marihuána cigarettáját, és nem tudom, hogy a hallgatók között szokott-e olyan lenni, aki ismerőt, aki hallott arról, aki életében már mondjuk elszív ott egy spanglit, és nagyjából tudja, hogy ennek milyen lehet a test és a pszichés hatása, de van ebbe a dobozba olyan szer is, főleg az elmúlt 2-3 évben megjelenő szerek, amelyek, és akkor tényleg nagyon egyszerűen fogalmazok, amelyeknek a hatás erőssége akár 10-szer meghaladhatja a THC-ét. És azért az már durva.
Ezt kell elmondani a fiataloknak, és ki mikor, mit mondjon a fiataloknak, hogy az hatékonyan szolgálja a megelőzést? A kokainozó top menedzserrel nem igen fogunk tudni beszélni, vagy tanul a saját maga kárán, vagy nem.
De lehet velük is kommunikálni.
A fiatalokkal mit kezdjük?
Én azt gondolom, hogy leginkább tényleg azt a populációt kell azért, hiszen ott azért bennük van az a fajta kíváncsiság, ami azt gondolom, hogy bennünk volt annak idején. Hát azért csak tudtuk azt, hogy vagy láttuk azt, hogy milyen az, amikor valaki lerészegedik, de hát ettől még az építőtáborban azt a két decis kevertet az ember letolta, mert ő nagyfia akart lenni, aztán úgy benyomott tőle, hogy egész éjszaka, ez most rólam szól, saját példámat mondom, ott okádott a szilvafa alatt, pedig az ember tudja, hogyha sokat iszik, akkor abból komoly probléma lehet. És itt nem is arról van szó, hogy talán a gyerek kipróbálja, mert jó eséllyel ki fogja próbálni, mert jön a mondat, ez a mi van, még nem mered című dolog, és akkor ő is nagyfia akar lenni, ha ő megcsinálta, én is miért ne tudnám megcsinálni, és ettől nem fog valójában összedőlni a világ. De én azt gondolom, hogy értékrendet kell tudni adni a gyereknek, és ez a fajta értékrend, ez általában az az értékrend, amit én magam is szülőként képviselek, amit átadok tulajdonképpen neki, és amire érdemes őket megtanítani a nem mondás tudományára, és ez olyan nagyon szépen hangzik, hogy mondjál nemet, hát ez nagyon klassz, nem?
Én ezt már 80-as években hallottam kampányokban.
Persze, csak akkor kell tudni nemet mondani, amikor mondjuk apa meg anya nem lesz ott. Mondjuk szombaton hajnali fél kettőkor, amikor ott lesztek a buliba, és elét perdül, hogy próbált ki, és akkor baromi nehéz. Na most én úgy gondolom, hogy amikor a fiataloknak beszél az ember a kábítószerről, akkor nem azt kell mondani, hogy akkor most meghalsz, meg beteg leszel, meg elvisz a rendőr, még egy statisztikai adat. Magyarországon évente körülbelül olyan, és akkor kerekítsünk fölfelé, hogy szebb legyen a szám, 100-an halnak meg kábítószer használat miatt. Ami azért valljuk őszintén, nem egy olyan populáció, tök értelmetlen halálok. Szóval ezek fiatal emberek, még élhetnének 30-40 évet, és így tovább, és így tovább. Szóval ez nem egy olyan mennyiség, amire azt mondom, hogy úristen, ez egy olyan népegészségű probléma, amivel azonnal valamit kell tenni, hiszen hogyha ez a 100 ember nem halna meg, akkor azért ez a magyarországi halálozási statisztikákon olyan jelentősen azért nem változtatna. Szóval ettől még ugyanúgy csökkenne Magyarországon a népesség. Viszont ez a fajta jezgetés ezzel, meg hogy elvisz a rendőr, megint kerekítsünk fölfele, évente 8000 rendőrségi ügy van körülbelül. Én ugye dolgozom igazsági szakértőként, nem kevés kábítószeres ügyet szoktam szakérteni, ahol viszonylag ritka az, amikor tényleg nagy lefoglalások vannak, és most volt egy pár ilyen nagyobb lefoglalás. 150 marihuána, növény, és így tovább, és így tovább. De a jelentős része ezeknek a kvázi lefoglalásoknak a zsebben talált simítózára zacskó, van 1,5 gram zöld színű növényi törmelék, amiből a szakértő megállapítja, hogy van benne mondjuk 10% THC, ami a csekély mennyiségnek a 3,2%-a, elindul az elterelés, készül róla ennyi papír, nagyjából egy 5 centi vastag iratköteg, van némi perköltsége, ami természetesen ennek az állam szokott viselni, és minden megy tovább, és ő elmegy elterelésre, összegyűjt 34 pecsétet, mint a kék túra, és akkor kvázi mentesül ez alól az egész dolog alól. És pontosan emiatt, ugye, mert hogy vannak még ezek a kiskapuk, amiket meg kell hagyni, mert a fogyasztónak, a 20 éves dolgozó fiatalnak, vagy egyetemista fiatalnak, nem, szóval nem az a cél, hogy ezt bezárjuk a kóterbe, és akkor rázárjuk az ajtót 2 évre, vagy netán, ha átadta haverjának, akkor már 3 évre is ugye be lehet őt zárni, és ugye most hallottam ilyet, hogy ezt tervezik szigorítani, amikor úgyhogy tudjuk azt, hogy azért a BTK-ban a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeknek a büntetési tétele az egyik legszigorúbbak ugye az Európai Unióban.
Az elrettentésről beszélünk, és ugye arra kérdeztem rá, hogy mit mondjunk el a fiataloknak, tehát az, hogy belehalhat, nem feltétlenül érv, de az igen, hogy még ha nem is szokik rá, nem lesz függő. Pláne ha függő lesz, azért ez az egész életét megváltoztatja, a testét, a lelkét örökre. Ezzel lehet érvelni?
Az, hogy örökre, az nem igaz. Nem feltétlenül igaz. De ön most kimondott egy varázsszót, megváltoztat. Most gondoljon bele, hogy az ember megiszik mondjuk 2 üveg sört, akkor már milyen lesz tőle? Majd kicsit olyan, ellazul, kellemesen fog érezni magát. 4 üveg után, akkor már még inkább. 6 után már lehet, hogy a járása is, persze attól függ, hogy milyen gyakorlata van, és akkor lehet még emelni a tétet fölfelé. Megváltoztat. Ami azt jelenti, hogy ezek a szerek valamiféle hatással vannak a test és a pszichés működésünkre, amiben nem tudunk beleszólni. És ettől a pillanattól kezdve, ha azt akarod, hogy ez ne történjen meg, akkor egyetlen egy dolgot tudsz csinálni, azt mondod, hogy öreg, húzz a francba, nem kell a cucc. És akkor nem változtat meg. És ebből a szempontból mindig szokták kérdezni, most akkor alkohol a veszélyesebb, vagy a mitől marihuána, vagy bármelyik. Én azt gondolom, hogy aki fogyaszt alkoholt, és most azért a magyar lakosság jelentős része azért szokott fogyasztani, és most nem arról van szó, hogy isznak, mint állat, van egy olyan populáció is, az azért pontosan tudja, hogy ő, ha mondjuk tényleg megissza azt a 2 doboz sört, bohár, bort, 3 felest, akkor ő milyen irányba fog megváltozni, és akkor azt mondja, hogy oké, itt a vége, fuss el vére, nekem pont ennyi elég volt, mert az szabályozható. És amikor azt mondom, hogy kábítószer, és akkor valaki elmondja, hát figyelj, hogy évek óta használom a marihuánát, és tök jó, elszívom, ellazulunk, röhögcsélünk, minden oké, ez így rendben van, mert például a THC használatban nagyjából 90-93%-ban azért nem negatív élménnyel kerülnek ki belőle az emberek, de lehet, hogy a következő szíváskor pedig ugyanattól a csávótól vettett feltételezhetően ugyanolyan THC tartalmú anyagot, és egyszer csak ülsz otthon, és a második sluk után, mikor már ott van a központi idegrendszeredben a THC, akkor ugye elindulnak a falak. És úgy érzed, hogy rád dől. És lesz egy pánikrohamod, lesz egy marihuána indukált a hányásod, ami persze érdekes dolog, hiszen a marihuána az hányás csillapító hatású, de van egy ilyen visszaütő hatása, vagy egész egyszerűen belezuhant egy drogindukált a pszichózisba, mert ez kiszámíthatatlan. Most az, amikor megiszol 2 pohár sört, 2 doboz sört, 1/2 üveg, stb. Stb. Akkor tudod, hogy milyen változás fog rajtad végre menni, és kicsi az esély annak, hogy akkor a 2 pohártól ugyanolyan pánikrohamod lesz, mint a THC-tól. A kábítószer kiszámíthatatlan. Ebből a szempontból az alkohol, főleg ha az ember ezt egy viszonylag szűk keretrendszeren belül fogyasztja, jobban, hogy is mondjam, csak kormányozható, mármint akár a saját test és pszichés változásom szempontjából. Ráadásul ugye napjaink kábítószer helyzete, és ha mondjuk egy klasszikus étlapot képzelünk el, ahol nem azon írva, hogy kristály, meg csoki, meg laszti, meg bogyó, hanem mondjuk kemikália nevek, akkor ez az étlap, ez vastag. több mint 950-szer van jelenleg kint a piacon. Ami annyit jelent, hogy ez még a szakma számára is kvázi egy követhetetlen, az új szereknek tulajdonképpen a megjelenése, ami olyan mennyiségű, ami egy laikus számára tökre átláthatatlan, a szakma számára is nagyon nehezen átlátható, és ugye jönnek folyamatosan az új szerek, évente körülbelül 40 körüli új szer szokott kikerülni a piacra, amiről nem tudjuk, hogy ott van, és tök véletlenül fog lebukni, mert egyszer találnak, vagy lefoglalnak, és a vegyész ki fogja mutatni, és akkor kiderül, hogy hoppá, megjelent egy új szer, de hogy ez tegnap jött be az Unióba, vagy már fél éve itt van, csak még sehol nem bukott le, és nem tudtuk bizonyítani, hogy nem tudunk. Ráadásul, amikor ott van az a tabletta, az a por, akkor lehet, hogy abban nincs hatóanyag. Van mondjuk szőlőcukor, meg egyéb olyan, amivel semmi baj nem lesz, a felszippantom, lenyelem. De viszont lehet az is, hogy abban a tablettában nem egyféle hatóanyag van, hanem kettő, vagy akár három is.
Olyan is van, olyan kábítószer, mivel nem tudjuk, hogy mi van benne és mennyi van benne, amitől akár egyetlen adag is függőséget okozhat?
Nem. Az egyetlen adag függőséget nem okoz. De az, hogy egyetlen adagba belehalhatsz, ilyen van. Hát ugye itt vannak például ugye azok a félszintetikus opioidok, például a fentanil, és az egyéb más fentanil származékok. Ugye a fentanil azért a napi orvosi gyakorlatban egy nagyon-nagyon fontos gyógyszer. Ugye hát ezzel vannak azért visszaélések is, magával a fentanillal is, de egy csomó-csomó olyan fentanil származék van kint ma már ugyebár a piacon, amelyet a medicina egyáltalán nem használ, csak kvázi visszaélése, és itt akár egyetlen egy szúrás is. Itt volt például az akrilói fentanil, amelyik mikor megjelent Svédországba, két hónap alatt 23-an belehaltak. Nem ismerték a szert, nem tudják, milyen erősségű, próbáljuk ki, és paf, szépen leállt a légzése, azt itt a vége fuss el vél a történetnek. Szóval az, hogy egyetlen egytől függővé válsz, nem, de az, hogy egyetlen egy elültet benned egy olyan magot, amire az ember azt mondja, hogy hú, basszus, ez nagyon jó volt. És akkor kéne még egy. És akkor ott van a vívódás. Szúrjam, ne szúrjam, adjam, ne szúrjam, szippancsam, ne szippancsam. És akkor kettő, és ez például egy kaput nyit ki alapvetően, amivel belecsúszhat valaki abba. Hogy akár viszonylag hamar, például ezeknél az opioid típusú szereknél 2-3 hét alatt a függőség kialakulhat.
Nyilván erről kell kamaszokkal beszélgetni, de az első beszélgetésnek már mikor? Óvodáskorban, kisiskoláskorban el kell kezdődnie?
Igen. Alapvetően lehet, és akkor nem úgy, hogy azt mondom a nagycsapi 5 évesnek, hogy na, gyerek kislányom, kisfiam, üljünk le, azt beszélgessünk a kábítószerekről, akkor a gyerek így nagy szemekkel fog nézni, és akkor azt mondja, hát apának elmentek otthon, miről akar valamit beszélgetni, hanem meg lehet az apropókat összességében találni, és nem az alatt gondoltam, hogy akkor a gyerek is olvassa ugye a különböző hírcsatornákat, és akkor látja a lefoglalásokat, és akkor kérdezi, apa, ez mi, mert ő nem fogja olvasni természetesen. De most gondoljunk bele a mesék birodalmába, amelyik tele van tudatmódosító szerekkel. Itt van például az a fehér pöttyös piros kalapos gomba, párduc galóca. Magyar honfoglaló őseink sámányai ezt használták. Hány olyan mesekönyv van, ahol ilyen gombával lehet találkozni? Bemennénk egy óviba, megnéznénk ott a kis falun a rajzokat, stb. Vagy ha mondjuk itt megkérdeznénk a szerkesztőségből, hogy van-e közülük olyan az itt dolgozók közül, akinek gomba volt a jele az óvodába. És valaki azt mondja, hogy igen, nekem volt, hogy elmondta az óvónéni, hogy ez miről szól, hogy a szülő ez a gomba. És nem azt kell elmondani, hogy hát fiam, ebből trittamin származékú, hát ne viccel, mert a dopamin szintet, a szerotonin szintet jelentősen meg fogja változtatni, mert akkor a gyerek csak így kukulna, de azt még el lehetne mondani, hogy ezt megennéd ezt a gombát, akkor azt hinnéd magad, hogy te vagy mit tudom, a pöttyös labda, a kis autó, a vonat, vagy az űrhajó, itt szaladgálnál körbe-körbe, mert megváltoztat. Vagy például a Béka király című mese, ugye a Grimm mese, ugye a béka megcsókolja, varangyos béka, bufotoxin termelnek a fűtőmirigyei, amelyik ugye egy triptamin származék, egy halucinogén vegyület, amelyik felszívódik a szányák a hártyáról. Vagy mondhatnám Harry Potternek a mandragórás történetét, ugye a második kötetbe. Aki a mandragóra sikolyát meghallja, az napokig eszméletlen lett, vagy meg is hallhat, de ez a mandragóra előjön már ugye a Iliász és Odüsszeába, és ugye Kirké a varázslónőnél. Szóval számtalan olyan apropója lehet ennek a dolognak, amikor csak úgy előjön. És akkor úgy mesélünk róla, és akkor úgy beszélünk vele 3-4 mondatot, és úgykor nem az, hogy jaj, ezt meg nehet, kisfiam, meg így, meg úgy, csak elmondjuk, hogy az alapvetően milyen hatással lehet rá, mit okozhat, és persze itt nem latin szavakkal dobálózva kell ezt az egészet, és akkor utána elfelejtjük, és utána megint visszatérünk. És akkor látunk az utcán egy ilyen földön fekvő bácsit, vagy nénit, akkor el lehet mondani, hogy igen, kislányom, kisfiam, jó eséllyel, ő lehet, hogy alkoholt fogyasztott, vagy valami egyéb más tudatmódosító szert, de azt se felejtsük el, hogy a pakli pakliba benne van, hogy lehet, hogy neki van például egy agyvérzése, ami miatt megbénult és nem tud beszélni. Esetenként a szívébe, az egyik erébe, ugye ott van egy vérrög, ami miatt ő most gyakorlatilag lehet, hogy meghal, hogyha nem segítek rajta. Szóval azért persze tudjuk, hogy az utcán fekvők jelentős része azért ugye hát alkohol, gyógyszer, egyéb más pszichoaktív szer hatása alatt van, de azért bármelyikünk is kerülhet ilyen szituációba, hogy ott kapunk egy sztrókot az utcán, és akkor normálisan felöltözöttünk, és mit fog mondani az átlagember? Részeg disznó. Pedig nem, és azon múlik, hogy ki az, aki odajön és próbál nekünk segíteni esetlegesen, és akkor mondjuk a túlélés esélye talán megnő.
A gyógyszerfüggőség mekkora probléma?
Bizonyos fajtai gyógyszerekkel kapcsolatos függőség az viszonylag rejtve marad. Ugye itt van például az orrcsepp függőség, ami annyira tulajdonképpen nem is feltűnő, hogy amikor tél van, őszi időszak, akkor szoktuk mondani, hát meg vagyok fázva. Ugye azért. Amikor így már jön a tavasz, jó idő, ugye most már barkásodnak a növények, akkor megjön a allergiás vagyok. És az, hogy most bemegyek a patikába, és akkor itt gondolom, akár itt is a szerkesztőség környékén mondjuk egy olyan 500 méteres körben legalább 5-6 féle patika van, ahova be tudok menni, és akkor nem feltűnő, hogy egyszer itt veszek, aztán ott veszek, amott veszek, és gyakorlatilag akár 2 nap alatt egy üveg orrcseppet is el tudok valójában tolni.
Ezt ismerem, nekem 2 évenbe is egy műtétbe került, hogy leszokjak róla, de azért vannak keményebb.
Ez egy coming out pillanat volt,
de...
Ez nem egy olyan, amit itt szociálisan elítélünk, nem? Hát most mi fújjak az orromba, oké, már kapok is levegőt, és akkor minden oké, hello,
mondták,
lépjünk
hogy
tovább.
Hogy az orrcseppel lehetnek azért egészségügyi
persze, vonatkozásai. Van folytatása a történetnek, de azt gondolom, hogy ha csak orrcsepp függőség lenne Magyarországon, igazándiból akkor ez nem okozna olyan társadalmi, szociális, egészségügyi, egzisztenciális, egyéb más problémákat, amiatt most akár nekünk erről beszélgetnünk kellene. Inkább azt mondjuk, hogy alprazolám és klonazepám, mert ha kimondjuk magának a gyógyszernek a nevét, az gyógyszerreklámnak számíthat. Habár pontosan tudjuk, ha most beírnánk ugye a saját telefonunk azt, hogy 50-nék, akkor az első 50 szájt az gyakorlatilag arról szólna, hogy akár itt az aluljáróba, vagy itt a közeli valamilyen nagy boltnak a parkolójában nagyon hamar már le tudnám bonyolítani ugye ezt az üzletet. Ezekkel a gyógyszerekkel az a baj, és ez olyan hülyén hangzik, amit mondok, hogy ez probléma megoldó gyógyszer. Mert leszarom tőle. Már bocsánat, hogy akkor most nem biztos, hogy ilyen inforádió komfort mondatot mondtam, mert nem érdekel a probléma, mert beveszem, és ellazulok, és el tudom engedni azt, hogy mondjuk nem jut be a magyar csapat, vagy nem marad bent ugye a Nemzetek Ligája A csoportjába, el tudom engedni azt, hogy hülye volt a főnököm, beosztottam a férje, a feleség, a gyerek, a bármi, el tudom engedni azt, hogy mi zajlik ma ugye a politikába, akár a világ, akár a magyarországi politikába, és így tovább, és így tovább, és így tovább.
De csak... az alapbetegséget később ezek akár súlyosbíthatják
hát,
is,
hogy
nem?
Alapvetően, és ugye itt azért óriási nagy különbséget kell tenni a között, amikor mondjuk egy orvos, mondjuk akár egy pszichiáter, azt mondja az amúgy szorongó betegének, akinek próbál ugye ebből a kis szűk utcából valahogy kivergődni, hogy azért itt szükség van gyógyszerre is ahhoz, hogy ezt itt megoldjuk. Ami persze nem azt jelenti, hogy akkor most 30 éven keresztül fogja elszedni, hiszen pszichoterápia, szorongásjavítók, egyéb más gyógyszerek segítségével akár 2-3 hónap alatt ugye ebből ki lehet vergődni, és akkor nem azt mondom, hogy akkor holnaptól nem kell szedni, de akkor szépen lefelezem, továbbfelezem, azt elhagyom.
Oké, de akik rágyógyulnak, akik függők lesznek, gyógyszerfüggők, azok sokszor orvosi kontroll nélkül szerzőbe is szedik ezeket, igaz?
Hát hogyne. Egyre inkább látjuk ugye a napi gyakorlatban, hogy részben dr. Google az, amelyik nagyon fontos orvosi információkat ad. Éppen tegnap is, ugye, ahogy mondta, hogy dolgoztam, és voltunk itt ugye egy betegnél, akinek valószínűleg pszichés problémái voltak, és ugye összerakta a kis tüneteit, beírta a dr. Google-ba, meg a ChatGPT-be, és akkor kijött, és ő azt mondta, hogy úgy gondolja, hogy neki veselégtelensége van. És erre én azt mondtam, hogy hát nézze, így önre ránézve jó eséllyel biztosan nincs veselégtelensége. Szóval ezért időnként félrevéte. A másik pedig a szomszédasszony, aki 3 éve dolgozott a rendelőbe, ott takarított, és ő tud mindent. És ez a gyógyszer, ez jó volt nekem is, jó volt Amerikának, és neked is jó lesz, fiam, és már is ad belőle, és akkor hú, hát ez tényleg, hát bevettem, tudtam tőle aludni, nem érdekelt az, hogy a férjem kicsit ittasan jön haza, stb. És megoldotta a problémát. Igen, csak kialakul egy tolerancia, hozzászokok a szerhez, amikor már nem lesz elég este a 0,5, amikor már 1 mg kell, vagy akár 2, és akkor eljuthat odáig valaki, hogy mondjuk a napi terápiás adagnak felső határ mondjuk 3x2 mg az alprazolámból, annak a 4-5-szörösét is beveszi. Hogy egyszerre bevesz 6-8 tablettát. És ettől a 6-8 tablettától vele lehet beszélgetni. Jó, egy kicsit talán ilyen kicsit kásásabb lesz a hangja, de nem az lesz, hogy hát ha itt bármelyikünk bevenne, ha már nem tudom, hogy itt a szerkébe szede valaki egy gyógyszert, majd lehet közvélemény kutatást csinálni, és mondjuk bevennénk akár egy 0-5-öst, akkor ez a műsorban nagyjából úgy zajlana, hogy akkor most beszélgetnénk, és akkor azt mondaná, hogy hagyjon már Zsolt.
Viszont mi magunk nem érzékelnénk, ugye, hogy így viselkedünk?
De éreznénk egy kicsit, hogy meglassultak lennénk, elengednénk ezt az egészet, ön is azt mondaná, hát szarok az arénában, mit foglalkozom ezzel a műsorral?
Pedig ez egy terápiás adag. Ez látenciában van, akik otthon szedik, nem orvos írta föl, önök látják, mentősök, akik kimennek értük legfőjebb.
Hát igen, de összességében a klasszikus gyógyszerfüggőség azért olyan komoly, kvázi sürgősségi problémákat azért nem nagyon szokott okozni. Itt inkább tényleg az, hogy a fekete piac, hiszen ezeknek a szereknek gyakorlatilag akár ilyen 8-10%-os fekete piaci forgalmuk van, és ami nagyon érdekes, hogy például ezekben a gyógyszerekben azok a cégek, amelyek ugye ezeket forgalmazzák, 0 forint promóciós költséget tesznek bele. Szóval tudja, ha idén eladtam 10 dobozzal, jövőre el tudok adni 11-jel, utána 12-től, utána 13-től, és ugye a Covid ezt nagyon-nagyon megdobta. Szóval ezekből a gyógyszerekből például a Covid járvány idejében egy év alatt 500 000 dobozzal megemelkedett a fogyás. És ugye ez nem feltétlenül mindig ugye a fekete piacról szólt, arról szólt, hogy a Covid, mint negatív pszichés hatás, mert az aztán egy igazi ilyen pszichés politraumatizációt okozott az embereknél, ott szükség volt ezekre a gyógyszerekre, és bizony ott akár rá is gyógyult tulajdonképpen valaki. És azért a lefelé út az mindig is olyan egyszerűbbnek tűnik, mert beveszem, jól vagyok, kettőt beveszek, megint jól vagyok, hármat beveszek, még mindig jól vagyok, de amikor az ember már ott tart, hogy akkor látja, hogy úristen, van még egy doboz, ebben van 30 tablett, ez a 30 tablett, ez mondjuk nekem elég 4 napra, honnan fog tudni gyógyszert szerezni. És akkor jön az internet, a hamisított recept, a valós recept, a fekete piac, ahol persze nem TB támogatott áron, hanem teljes ár plusz 30-40-50 100%-ért tudja valaki ezeket a szereket megvenni, és hát van, aki meg kvázi, nem azt mondom, hogy ebből él, de elmegy, fölírja neki mondjuk az alapellátás, azt a 30 tablettás vagy 100 tablettás alprazolámot, klonazepámot, ami nem neki kell természetesen, hanem ő tudja azt, hogy ezt ő szépen kiváltja pix forintért a patikába, a TB támogatott áron, és mondjuk 8x-ért fogja eladni annak a gyógyszerfüggőnek, aki viszont kap ezután a gyógyszer után.
Ha már az illegális szerekről beszéltünk, egy másik aktuális téma, ízesített elfbárokat foglalt le a rendőrség a minap. Olyan is volt, amiben állítólag marihuana van, iskolában találták ezt. Ezeknek mi a veszélyük?
Ez már egy viszonylag régi csontocska, ugye, amit itt ez ügyben rágunk, hiszen például mondjuk tavaly novemberig Szlovákiában mondjuk azokat az ilyen, nevezzük elfbároknak, de hát itt most már legalább 400 féle van, több mint 7000 ízben forgalmaznak ilyenfajta cuccokat, és ma már nem ott szól, hogy 600 puffos, ma ott tartunk, hogy 20000 puffos, tölthető, cserélhető, színes, széles vásznú, stb. És például, ahogy mondtam, a Szlovákiában például tavaly novemberig ezeket, amelyek, hát nem is THC-val, de valami THC analóggal voltak kvázi fölütve, ez gyakorlatilag automatákban lehetett kapni, sőt 3 évvel ezelőtt még egy nagy magyarországi fesztiválon, ott láttunk egy klasszikus étlapot is, ahol mondjuk 200 euróért árusítottak olyan 1000 puffos elfet, nevezzük elfnek, amelyik ugye THC-val volt gyakorlatilag fölütve. Most itt azért nagyon-nagyon ketté kell választanunk a történetet azzal, hogy mondjuk valamiben idézőjelve csak nikotin van, meg polietilenglikol, meg illatanyag, meg ízanyag, meg esetleg más egyéb anyagok, és ott a másik csapat, amelyikbe ugye belekerülhetnek ilyenek. Hát emlékezzem vissza a gumicukros történetre. Tavaly Váci utca, ugye 15000 forintért 5 darab gumicukor, hát azért az nem egy jó deal, de hát ugye ez picit másról szólt, ugye ilyen különböző THC analogok voltak benne. A klasszikus elfek, vagy különböző elektromos cigarettáknak egy baromi nagy bajuk van, hogy jók. És ettől a pillanattól kezdve, ha megint csak itt megkérdeznek a szerkesztőségből, hogy van olyan, aki ezt esetleg már kipróbálta. És mondjuk mit tapasztalt ő ennél, amikor ő ezt használta, akkor ugye nem lett tőle büdös, nem égette ki a ruháját, a lakásban, hogyha szívta, akkor nem lett dohányszag, nem kellett így a csikket elegánsan kipöccinteni az ablakon, vagy elnyomni abba a büdös hamutálba, csak úgy abba hagyta, és akkor volt már kellemes strawberry ice, meg mit tudom én, kiwi, meg ilyen-olyan ízekben volt. Ami tagadhatatlan, hogy ezeknek az eszközöknek a károsanyag kibocsátása, ugye, ami kvázi belénk bocsájtódik, mikor megszippantjuk, jelentősen kisebb, mint a klasszikus dohányzásé. De ez nem azt jelenti, hogy a rizikó, a betegség okozta rizikó is pontosan ugyanennyivel kisebb, és ugye egy hosszú távú toxikológiai vizsgálat az nagyjából 10 év. Na most ezek azért még legalábbis 10 évig nincsenek jelen a piacon, és most nem a nikotinról van szó, a nikotinról tudjuk, hogy nem okoz rákot, de függőséget okoz. A polietilenglikol oldószer lebomlik, teljesen lesz belőle légúti irritáció, ennyi. Vannak benne olyan aldehidek, amelyek okozhatnak ugye DNS változást, ami például daganatos betegség kialakulását, ezt is tudjuk, de arról, hogy most ez a strawberry ice, ez a kiwi, az a lemon lime, vagy bármi, az mit fog okozni a tüdőnkbe ez az illatanyag, mert amikor én megeszem az epret, abban pontosan ugyanaz a kemikália van, mint ami ebbe a lébe benne van, csak amikor én megeszem az epret, akkor hát legfeljebb allergiás lehetek tőle már, aki allergiás mondjuk ilyenfajta gyümölcsök, és különben semmi. De ez nem arra való, hogy beszippancsam. És nem tudjuk megmondani azt, hogy ezek az íz- és illatanyagok tartós használat esetén milyen fajta károsodást okoznak a tüdőben. Vannak már negatív tapasztalatok, de még így atípusú evidenciaként nem tudunk erről sajnos eleget, és ez is egyfajta bizonytalanság. Ugyanakkor gondoljon bele, ez most divat. Hát tök jól néz ki, olyan menő, meg nekem ilyen vastag van, nekem cserélhető, neked milyen íz, nekem milyen íz van, nem fog lebukni. Hát ugye annak idején kamaszként elmentünk a buliba, elszívtunk egy-két cigit, hazamentünk, anyánk mennyi idő alatt vett el, hogy rágyújtottunk? Másfél másodperc alapvetően, és ezt nem fogja észrevenni, mert a gyerek nem úgy messze, hogy te milyen büdös vagy, fiam, te dohányoztál, hogy dohányoztam, mert nem lesz ilyenfajta íze. És még egy nagy veszélye van ennek, ami nem csak a fiatalokra vonatkozik, de a felnőttekre is, hogy ezt nem tudja az ember úgy szívni, mint egy klasszikus cigarettát. Most képzelj el, mondjuk 6 óra, mondjuk feltételezzük, hogy nem az arénát hallgatják, hanem a meccset nézik. És ott ül előtte, és izgul, ki van téve mellé a kis sör, egy kis rákcsa, másik kezében ott van az elf, és szívja, és szívja, és szívja. És az alatt a 2x45 perc alatt gyakorlatilag akár 200 puffot is el tud szippantani, ami nagyjából egy doboz cigarettának felel meg. De most ez a 2x45 perc alatt egy klasszikus dohányos nem fog egy doboz cigarettát elszívni. Persze biztos van láncdohányos, aki egyikre a másikra rágyújt, de ez nem jellemző. Szóval ezt nem tudjuk úgy használni, mint egy klasszikus cigarettát, mert ha úgy használnánk, ugye 20 szál van benne, nagyjából 200 sluk, ha én mondjuk naponta csak 200 slukkot szívnék, részben sokkal olcsóbban megúsznám ezt az egészet, hiszen 60.000 forint mondjuk akkor a havi cigaretta költsége, így meg 50 nap alatt mondjuk 10.000 forintba kerülne, csak nem tudjuk így használni. És nézzük a filmet, nézzük a sorozatot, és szívjuk, és szívjuk, és szívjuk, és észre se vesszük tulajdonképpen. És ez is a veszélye, ami annyit jelent, hogy lehet, hogy kisebb a károsanyag kibocsátás, de a bevitt intenzitás az viszont sokkal nagyobb, és ez lehet, hogy ezt kiegyenlíti ezt.
Következik ebből az, hogy az elektromos cigarettával, most arról beszélek, amit engedéllyel törvényesen igen, lehet használni, nem lehet leszokni az igazi cigarettával. Bárhol, az egy önbecsapás? Az egy reklámszöveg?
Én, ahogy most az ártalomcsökkentésre gondolom, amit egy nagy amerikai dohánygyár itt egyre inkább hirdet, és egyre több helyen megjelennek, akár orvosi kongresszusokon is, és kommunikálnak erről. A dohányzással kapcsolatos ártalomcsökkentés az egyetlen egy dolog lehet csak, ha nem gyújtok rá. Pont. Ennyi. Minden más az igaz, hogy kevesebb, de akkor is jelent káros anyagbevitelt a szervezetbe. Mondom én, ugye, aki több mint 50 éve dohányzom, és hát bevallom őszintén, hogy ebből a szempontból én nem lehetek egy mérvadó, mert pontosan tisztá vagyok ezeknek a negatív egészségügyi hatásával, de nem jutottam még el odáig, hogy letegyem. Habár mondjuk pipázom, de hát az is ugyanúgy viszi be a szervezetbe a nikotin meg a káros anyagokat, és így tovább, és így tovább. De azért az ártalomcsökkent és a dohányzás kapcsán az, hogy abba hagyom. És meg lehet itt kérdezni, és meg én csak a szerkesztőségre utalok, aki dohányzott, és gondolom itt is van, aki kijár ide a büntiben, nem ide a parkolóházba, vagy nem tudom, hol lehet itt dohányozni, és akkor időnként ugye elszippantja, és van olyan, aki biztosan abba hagyta, és úgy hagyta abba, hogy fogta, és azt mondta, hogy nem gyújtok rá többet.
Ráhibázott van egy kollega, és több hónapja sikeres.
És lehet, hogy az elején szarul érezte magát, mert ugye kicsit feszült volt, meg megszokta, hogy a kávéhoz, meg reggel, meg az autóba, meg a buszmegállóba, így ugyanúgy, és valami pótcselekvés mondjuk beépített. Nagyon érdekes, hogy például a cigarettáról leszokók, nem kis százaléka meg szokott hízni általában, mert egy kompenzációs evéssel próbálja, meg ugye hát valami kell, és ugye este, és ott tiszta ideges, úgy elszívják majd cigit, de hát akkor jó lesz az acskó gumicukor is.
Az jellemző, hogy az egyik függőségünket egy másikkal pótoljuk, valaki leszokik a kábítószerről, alkoholista lesz, leszokik a dohányzásról, valami mást próbál ki.
A kábítószer, alkohol az talán nem, de mondjuk alapvetően, hát én szoktam volt mindig mondani, hogy lehet függőség és szenvedély nélkül élni, csak nem érdemes. Szóval akkor olyan kis lagymatag lenne, kell valami az embernek. És ha persze ezt tudja valamiféle keretrendszeren belül működtetni ezt a dolgot, akkor még úgy el lehet ezzel vegetálni. Hát nézd, ott emelkedik az átlag életkor. Azért, hát jó, persze le vagyunk 6 évvel maradva ugye a fejlett nyugattól, de akkor is azért egyre tovább élünk, egyre több betegséget tudunk meggyógyítani, bla 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 bla. Úgyhogy azért igen, veszélyes a körülöttünk lévő világ, de az keretrendszeren belül műveljük, akkor működhet a rendszer.
Na ez nagyon nehezen működik gyerekeknél, szülőknél akkor, hogyha a képernyőről, a mobiltelefonról van szó. Mindenki nézi, mindenki nyomogatja. Az is egy függőség, ugye? Ha nem is toxikológiai értelem, bár lehet, hogy termelődik mindenféle anyag a szervezetünkben, amikor egész nap pörgetjük a mobiltelefon tartalmakat, de az egy nagyon komoly probléma, ugye?
Én tökre szoktam látni a kollégáimon bent a mentőknél. És úgy, hogy is megkérdeztem az egyik mentőtechnikus kollégámat, aki állandó jelleget, tényleg így nézni, és mondom, Zombor, értél már az a végére? Ahogy ott kiírja, hogy nincs több hír, nincs több információ, és ez megint egy végtelen történet, soha nem lehet abbajni, és úgy repül el az idő, nem? Mert hogy az ember nézegeti, időnként rög, na ez baromság, stb. Ugyanakkor óriási nagy hatalma van ennek az egésznek, mármint abból a szempontból, hogy megfogni embereket, információkat adni feléjük, és most nem saját magamat akarom reklámozni, van egy tisztelő oldal, ahol lassan 150 ezer követőm van, nagyon megtisztelő, és tényleg időnként egy-egy videót föl szoktam rakni. Rá, és mennek rá egy képek például. Tegnap ugye dolgoztunk, és akkor jöttünk haza üresen, abszolút riaszthatóak voltunk, és egy budai kávézó előtt megálltunk, és ilyenkor mindig meg szoktam hívni a csapatot kávézni. És ott készült egy kép, hát ott ültünk, amit fölkerült ugye erre a tisztelő oldalra, és most mikor jöttem idefelé, akkor beszéltem a feleségemről, megnéztem, azt mondja, 350 ezeren látták ezt a képet. Mi látható rajta? Ott áll rajta ugye 4 ember, mentős egyenruhába, egy kávézó előtt, kezükbe egy kávéspohára, mosolyognak, gyönyörű szépen süt a nap, a háttérben a kávézónak a portájába látszik ugye a mentőautó benne, és hogy időnként szükség van erre 3 percünet. De ha csippen a tablet, jön az eset, akkor megyük. Ez nem arról az, hogy na hát akkor még befejezünk.
Nyilván,
nem.
De akik ilyen tartalmakat néznek, gyerekek, felnőttek, ott boldogsághormon szabadít fel? Tényleg
biztos,
gyerek
hogy
is,
igen.
Felnőtt is,
biztos,
nem tudja abba
hagyni. Biztos, hogy igen. Hát ez ma már mért dolog, ugye ezt funkcionális MR-vizsgálatokkal ezt, hogy látták, hogy akár mások nyomorán, mert ez vele történt meg. Hát ugye nézzük azokat a videókat, mit tudom én, ahol a kutya rohan a jégen, 4 felé csúszik a lába, és milyen jót szórakozunk rajta, meg azokat, amikor így emberek itt esetlenkednek, fölborul biciklivel, tök jól szórakozunk a más nyomorán, mert az valójában nem velünk történt meg az egész dolog. Ugyanakkor, ami viszont itt nagyon-nagyon fontos, hogy a véleményvezérek, ugye ez egy jó magyar szó, de ezt nem használjuk, hogy azt mondjuk, hogy influencer, ugye azok azért nagyon-nagyon tudnak hatni azért a fiatalokra. És akkor most gondoljon bele abba sok barom kihívásba, ami azért akár a TikTokon, akár az X-en meg szokott jelenni, a legutóbbi ilyen volt ez a paracetamol kihívás, hogy vegyél be X-men tablet a paracetamol. Szóval ez már nem arról szó, hogy leöntöm magam jeges vízzel. Szóval ebbe bele lehet halni, ebbe a baromságba. Szóval itt azért ez rémisztő, hogy ezt mennyien tudják valójában követni. És pontosan ez lenne az, amiben egy csomó mindent meg lehetne ragadni, ugyebár, hogy a fiataloknak információt adni. Ugye 30-40 másodpercben, mert ha én nem tudom őt 10 másodpercet megszólítani, azzal az első 2 mondattal, akkor már is tovább húzott. Szóval annak idején 1968-ban Andy Warhol azt mondta, ugye a televízió hőskora, hogy jövőben bárki lehet világsztár. Szóval egy régi Egri János vetélkedőben megnyerte valaki a főnyereményt, 3 vasárnap este láttuk, másnap reggel megismerték a buszon, a villamoson, a boltba, tudta, mit tudom én, 400 ezer ember, hogy ki az az XY. Ma gyakorlatilag 30 másodperces videódat, ha megnézik Magyarországon 100 000-en, akkor kvázi ismert TikTokerré válhatsz, és akár meg is kockáztatom, hogy itt még lehet ebből biztos megélni, hát azért nem véletlen. A Cristiano Ronaldo, ugye, akit gyakorlatilag 650 millióan követnek az X-en, ő egyetlen egy képért, amikor reklámoz bármit, 4 millió dollárt kap.
De az hazugság, hogy valaki Ronaldo lesz, mert abból csak egy van.
Hát persze, de hát őnek el kellett ideig jutnia, hogy ő ezt az egész iparágát, saját magát ugye, azt föl tudja valójában építeni, és ebből neki, hát ő gyakorlatilag ugye az off the field, ugye a pályán kívül ma már több pénzt keres, mint ugye on the field, ugye futballistaként, mert ugye egy abszolút eladható termék, és nem akarok utalni itt ugye a labdarúgó világbajnokságon az a barna színű üdítőital és az ásványvíz kapcsolatára, hogy aznap ugye a tőzsdén mennyit esett ennek az üdítőitalnak, ugye a részvényeinek az ára, pedig nem azt mondta, hogy ne így ad, hanem csak ennyi volt, hogy egy fintor és odébb rakta. Hogy azért egy fintor is azért miket tud, mennyire tudhatni valójában az emberekre.
Egy nagyon kicsi időnk van még, és megígértem a hallgatóknak, hogy beszélünk az alkoholról is. Ott is híres emberek fintorral kísért mozdulata kellene, hogy hasson a fiatalokra?
Elképzelhető, de én úgy gondolom, hogy ahogy kábítószernél a null tolerancia pontosan az elmondott okok miatt lehet. Azért most alkoholnál én úgy gondolom, hogy a keretrendszer, és ezt már nagyon-nagyon régóta mondom, és már itt az adásban is, már előzőekben, amikor megtiszteltek az, hogy meghívtak, akkor elmondtam. Tök egyszerű a mondat, öreg, ne legyen harmadik. Mert a kettő még egy tolerábilis. Nem azt mondom, hogy minden nap szó nincs róla. De attól a kettőtől leszel tényleg olyan, amiről itt beszéltünk, hogy kicsit lazább, kicsit így, mert a harmadik után már elkezded leszarni az egészet. És akkor már jön a negyedik, stb. És ott fogsz feküdni a sarokba, elég ramaty állapotba, amikor viszont egy nagyon-nagyon jó rövid videót lehet csinálni, ami a TikTokon akár 100 000 ember megnézhet, és röhög rajtad, ahol ő csendesen folyik ki a szádból, ugye a répás okádék összességében, vagy esetleg más egyéb testvállalatban aladékokat ürít valaki. Szóval ott a keretrendszer. És ugye itt is a példák. Mert a gyerek azt látja, hogy apáik minden este megisznak másfél üveg bort otthon. És ettől ők, apa anya nem fog egymásnak esni és üti egymást. Akkor ez számára is tökre természetes lesz. Mert ő ebben nőtt föl, hogy ezt látta, akkor neki is. Hát apáik csináltuk, én is csinálhatom.
No, de nem mindegy, hogy a szülők hogy isznak. Tehát például a borfogyasztásnak, ha már említette, annak van egy évszázados kultúrája, művészete,
abszolút,
gyakorlata.
Hogyne.
Ugye kár lenne a fürdővízzel együtt kiönteni, igen, a gyereket, és hogyha apa egy nagyon jó minőségű vörösbort kultúrált körülmények között megiszik otthon.
Egy vagy két pohár előből semmi baj nem lesz.
A gyerekkel ne hivatkozol erre, hogyha utána olcsó töményekkel csapja
ez
szét
így
magát.
Van. Ez így van. Szóval én azt gondolom, a borfogyasztásnak valójában van egyfajta kultúrája. Ugye most ez megint előtérbe került, és itt volt is egy kis konfliktus helyzetem, ugye itt a hegyközségi tanácsnak az alelnökével, aki ugye azt mondta, hát most miért ne ihatna meg, akkor propagáljuk a magyar borokat, és így tovább, és így tovább. Persze itt sok minden negatívról beszéltünk itt az elmúlt majd egy órába, de azért egyre több egészségtudatos fiatallal is lehet találkozni, akik odafigyelnek az étkezésükre. Én például a saját környezetemben egyre több olyan fiatal van, aki vegetáriánus életmódot folytat. Most, hogy miért, ez megint egy más tészta. Elmegy bulizni, mert miért nem menne el bulizni, és akkor ő ott nem a tömény alkoholt fogja inni, hanem megiszik mondjuk egy sörkoktélt, egy szeltzert, egy 4-5 százalékos alkoholtartalmú valamit, és nem akár 10-15 vagy akár 30-40 százalékos alkoholtartalmú italokat fog inni, és abból megiszik kettőt, az neki pont jó lesz, attól egy kicsit kipirul, és így tovább, és így tovább. És azért ebből a szempontból azt gondolom, itt az egészség tudatosságot is lehetne ez ígyben azért reklámozni, az meg nem feltétlenül az alkoholfogyasztásról kellene, hogy szóljon.
No, hát persze látják a TikTok videókat, amiben azt írják, hogy ne így el, mert különben zahár fog fölébreszteni.
Ó, igen, ezek tök jók, én nagyon szeretem ezeket a mémeket, és pont január 1-én, ugye mindig dolgozom január 1-én, volt egy ilyen történetünk, hogy még hajnalban, ugye korán beértem, mert hogy hát azért ki éjszakát végig dolgozza, menjen haza, aztán pihenjen. Az első esetünk pont egy ilyen helyen volt, ahol feküdt egy ilyen fiatal ember, hogy teljesen autoforder állapotban, biztonságőrök ott próbáltak valamit csinálni. Akkor oda ment az ember, vannak bizonyos műfogások, amire azért az ember a szemét ki tudja általában nyittatni valakinek, ha ez tényleg nem a matt eszmélet, és kint ott a szemét, fölé hajoltam, csávon, aki látom, hogy nyílik egyre jobban a szemben. Nem igaz, nem igaz, nem igaz, fölpattant, azt elszaladt. Hogy a mém az élővé vált számára, ugye január 1-én hajnalba. Tehát azért szerencsére nem sokaknak adatik meg ez a fantasztikus élmény, hogy január 1-én én ébresztem őket, ugye, az utcán fekve.
Nekünk viszont most megadatott, hogy itt volt, és beszélgethettünk, az Arénát hallották, az Inforádióban Zaher Gábor toxikológus volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött, doktor úr.
Köszönöm én is a meghívást.
Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik a YouTube-on. Hozzanak egy jó döntést, és iratkozzanak fel a csatornánkra. A műsor elkészítésében Módos Márton, Szécsi Ágnes, Farkas Dávid, Rucz Barbara és Pac Bence segített. Én Herceg Zsolt vagyok, köszönöm szépen, hogy figyeltek ránk.